Kedves hallgatóink, Formint Summit címmel rendeztek mini konferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. A rendezvényen a hazai borászat aktuális kérdéseit tekintették át, valamint Formint borok és tokai pezsgők kóstolgatására is lehetőség nyílt. Összeállításunk elején dr. Molnár Pétert, a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnökét hallják.
A Tokaj Borvidéken 2010 óta rendezzük meg a Formint február rendezvénysorozatot, amely tulajdonképpen egy országos szintű rendezvénysorozat. Az apropója az, hogy kommunikáljuk azt a szőlőfajtát, amelyet, mint tudjuk, ugye a fő szőlőfajtája a borvidéknek, de ez egy alkalmat teremt arra is, hogy így a téli időszakban át tudjuk beszélni, amikor a termelőinknek is picit több ideje van leülni egy konferencia keretén belül, azokat a szakmai kérdéseket, amelyek folyamatosan foglalkoztatják a szőlészet és borászati szakmát. Ugye jelen esetben arról beszélünk a Formint Summit keretén belül, amelyet a Tokaj-Hegyalja Egyetem, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Tokaji Borvidék Kutatóintézete közösen szervez meg évről évre, hogy mik azok a kérdések, amelyek jelen pillanatban szőlészetileg megoldásra várnak, de ugye nem csak szőlészeti, hanem borászati és marketing, illetve kereskedelmi kérdések is napirendre kerülnek. Ugye tudjuk jól, hogy sajnos most már Tokaj-Hegyalján és pozitív mindent detektált a névig múltév őszén a fitoplazma kapcsán, tehát rengeteg tennivalónk van ezzel kapcsolatban. Természetesen mi a hegyközségi tanácsban és az egyetemen is folyamatosan készülünk erre tesztelésekkel, helyszíni szemlék előkészítésével. Tehát a borvidék készül erre, viszont az első előadás keretén belül meghallgathatjuk majd Molnár Ákos előadásában a hegyközség nemzeti tanácsa részéről, hogy országosan hogy áll az előkészület ebben a tekintetben. Ezt követi majd egy olyan előadás, Kovács Barna Más egyetemi docens kollégánk részéről, aki jelen pillanati állapotát vázolja fel a bioborok, a biodinamikus borok és a naturborok készítésének, ezeknek a szakmai hátteréről ott felvilágosítás, illetve a piaci megítéléséről. Ezt követően pedig egy nagyon érdekes, tulajdonképpen közgazdasági, bor-közgazdaságtani szempontú előadás fog következni, amely arról szól, hogy a Covid előtt, illetve utáni borfogyasztási szokások és borpercepció, borfogadtatása hogyan változott meg a világban. Tehát olyan témákat hozunk folyamatosan napirendre, amelyek az emberek idézőjében bőrére megy, ebből élünk, ugye, és ezt kell látnunk, ezt kell tudni alkalmazkodni.
A nap folyamán lesz pezsgőről is szó. Ennek egy érdekes folyamata volt Tokaj-hegy alján, hiszen valamikor még, amikor én emlékszem, átkosba készítettek valamiféle pezsgőt, utána szinte szitok szó volt, hogyha pezsgőt készítettek a tokai borból, most viszont ismét a reneszánszát éri. Hol tartunk most ebben, milyen színvonalú pezsgők készülnek itt a tokai bor alapjain?
Közel 1000 éves szőlészeti borászati tradíció örökségén dolgozunk itt Tokaj-Hegyaljáján. Ezen belül a tokai pezsgő készítése mindössze csak idézőjelben 200 évre tekint vissza. Az 1820-as években már készült a borvidéken természetesen francia mintára palackos erjesztés védelési pezsgő. Nyilván aztán ugye tudjuk jól, a filoxéra vész, a gazdasági válságok, háborúk okán ez megszakadt ez a tradíció. És 2009-ben újra kezdődött több pincészet által ez a munka. És van egy pici tapasztalat már mögöttünk, és ezt fogjuk a mai kerekasztal keretében olyan termelőkkel, akik ugye saját maguk készítik a pezsgőt, ennek az értékelését fogjuk elvégezni. Hozzáteszem, hogy itt egy nagyon fontos lépést tavaly eldöntött a hegyközségi tanács. Szigorítottuk a tokai pezsgő készítését, meghatároztuk az érlelési időszakokat, meghatároztuk a beltartalmi paramétereit. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó termékajrás sikerült a pezsgőre készíteni, tehát megvan a keretrendszer, hogy hogyan készülhet, és a mi pezsgőink nagyon finomak, elegánsak tudnak lenni. A tokai pezsgő soha nem a savról szól, hanem az eleganciáról, a krémességről. És én azt látom, hogy a legtöbb pincészet, aki ezzel foglalkozik, piaci sikere tud ezzel elérni. Hozzáteszem, hogy természetesen a legtöbb esetben ez egy piaci kiegészítés, és ugyanúgy a szárazborokban, a késő születési szamori borokban és az aszuborok készítésében érdekelt a pincészeteinknek nagyon nagy része.
A végére csak egyetlen szakmai kérdés, ez mindig érdekelt, hogy mi a különbség a habzó, a gyöngyöző bor és a pezsgő között?
Ugye a tokai pezsgő csak palackos erjesztésű, palackos érlelésű úgynevezett metó tradicionál pezsgő lehet. Ugye eltől eltér a pezsgő készítésben például a tartályos, illetve az úgynevezett transzfazi eljárás, a tartályosok közül után a világban a legismertebb a Prosecco. Ezen túlmenően vannak még úgynevezett buborékos borok, ugye itt a nyomás határozza meg, hogy hány bár nyomás képződik a palacban, de ezek hozzáadással, tehát széndioxid hozzáadásával képződnek, egy 2,5 bár nyomásig értelmezik tulajdonképpen gyöngyözőként, és ugye a fölött pedig habzóborként.
Az elmúlt időszakban komoly aggodalmat váltott ki a szőlészek, borászok körében a fitoplazma betegség országos elterjedése. Ennek aktuális kérdéseiről beszélt a konferencián Molnár Ákos, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a szőlészeti szekciójának elnöke.
Alapvetőleg most a felkészülés időszakában vagyunk, habár aktív cselekmények is következnek, hiszen a járványhelyzet megszüntetésének egyik alappillére a nem művelt ültetvények felszámolása. Ez Magyarországnak egy nagy adóssága, a magyar termelői közösség ebben a témával nem foglalkozott kellő súllyal. Ez most sajnos következményekkel jár, de meg kell mondani, hogy a jogszabályi háttér megvan rá, és az eljárásrendek kidolgozásra kerültek. Én azt gondolom, hogy nem mindenkinek kötelező szőlőt termeszteni, és vannak olyan érthető gazdasági és egyéb élethelyzetek, amikor egy család vagy egy gazdálkodó abba hagyja a szőlőtermesztést. Ezzel nincsen semmi baj. A baj az avval van, hogyha ezt a szőlőültetvényét azt ott hagyja, és ennek egész eddig csak tájképromboló vonzatai voltak, de most van egy nagyon komoly növényegészségű vonzata. Ezekkel az intézkedésekkel mi megpróbáljuk hathatósan egyrészt arra kényszeríteni a tulajdonosokat, hogy vagy műveljék ezeket az ültetvényeket, vagy vágják ki, és ha a kivágást nem végzik el záros határidőn belül, akkor nagyon komoly szankciók mellett mi fogjuk kivágni ezeket a szőlőket, erre a jogszabályi felhatalmazásunk megvan, és hát ennek a költségeit a tulajdonosokra hárítjuk, amennyiben nem fizetnek, úgy a NAV-val behajtatjuk ezeket az összegeket. Ezek a sajnos kicsit szigorú intézkedések a termelői közösség meg a magyar szőlő- és borgazdaság védelme érdekében szükségeltetnek.
Egyébként hogy állunk a fitoplazmán? Amikor utoljára hallottam róla, akkor talán még egy borvidék nem találták meg. Most már hol tartanak?
Magyarországon ki lehet mondani, hogy ez az egy borvidéken még mindig nem találták meg hivatalosan, ami ugye nem azt jelenti, hogy nincs ott, csak nem találták meg. Ki lehet mondani, hogy országos járványhelyzet van, különböző súlyossággal. Itt a kelet-magyarországi területeken talán kicsit előnyben vannak abban a tekintetben, hogy a fertőzések mértéke még nem olyan nagy, mint a délnyugat-magyarországi vagy nyugat-magyarországi balatonfelvidéki borvidékeken. A helyzet az nem tragikus, de nagyon komoly, és hát mindenkinek figyelni kell, és meg kell tenni a dolgát. Itt külön fölhívnám a figyelmet arra, hogy a védekezés az mindenképpen a gazdán, a termelőn alapul. Bármilyen hatóság, bármilyen szervezet segíti ezt a munkát, hogyha a gazda nem végzi el a munkáját, a feladatát ebbe a kérdésbe, akkor menthetetlenek vagyunk.
Még egy nagyon fontos kérdés van, hogy ugye itt vagyunk Tokaj hegyalján, innen a szlovák tokaji borvidék az gyakorlatilag pár lépés, egy néhány kilométer. Nemzetközi kommunikáció hogyan zajlik ebben a tekintetben?
A hatóságok egymás között kommunikálnak, például van olyan zárlati terület Szlovákiában, ami átnyúlik Magyarországra, tehát az alapkommunikáció megvan. Én azt gondolom, hogy ugye van egy egységes Európai Uniós szabályzó rendszer, amit minden országnak be kéne tartani. Ezt nagyjából be is tartják, vannak hangsúlybeli eltolódások ebben a kérdésben. Nem minden ország hatósága áll hozzá ehhez a témához úgy, ahogy hozzá kellene állni, illetve amit én hiányolok, hogy a jó gyakorlatokat nem veszik át egymástól.
Dr. Kovács Barnabás, a Tokaj Hegyalja Egyetem egyetemi docense, a bio vagy natur borok készítése előtt álló kihívásokat foglalta össze.
Elsősorban ugye a klímaváltozás volt az, ami a kártevők megtizedését okozó hidegteleket megszüntette, vagy legalábbis drasztikusan lecsökkentette azok arányát, mondjuk, hogyha egy évtizeden belül vesszük, és ezáltal megjelentek olyan kórokozó kártevők, akik korábban sokkal kisebb károkat tudtak okozni, és ezáltal most a szőlőtermesztőknek új kihívást jelentenek. És fognak is jelenteni várhatóan, tehát ez egy olyan trend, ami nem fog visszafordulni az Kárpát-medencében szenáriók szerint, tehát az előjelések szerint. A Kárpát-medence gyorsabban fog melegedni, és hektikusabb csapadékellátottsággal fog bírni a jövőben. Nem kevesebb csapadékot jelent ez, hanem hirtelen lezuduló, rossz időpontban lezuduló csapadékeseményeket, és az idei tél, az idei hó az azért nagy ajándék, mert ez egy lassan beszivárgó, tökéletes védőpárnát is jelentő csapadékforma, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Ami viszont ezen túl még megfigyelhető, az az, hogy a globalizálódó világban például a növényi szaporítóanyagoknak a forgalma is, meg a mozgatás, a logisztikája azt jelenti, hogy gyorsabban terjednek a nem csak emberi, de növényekre vonatkozó kórokozók is, És ez az ökológiai szőlőtermesztőknek azt jelenti, hogy olyan kórokozókra, kártevőkre kell reagáljanak, amire a taglózó és mindent kiirtó szerek gyorsra választ adnak, egyébként természetesen nem elegáns és rendkívül káros megoldást, de a szőlőtermesztő mindig a gazdasági szempont szerint fog elsősorban dönteni, hiszen ebből él. De az ökológiai szőlőtermesztő arra tette föl a sorsát, hogy a szövetségeseire, a környezetben megtalálható gombákra, baktériumokra, rovarokra, madarakra számíthasson a segítség. Nos, hogyha rákényszeríti egy ilyen korokozó megjelenése, mint például most a fitoplazma meg az amerikai szőlőkabocz együttese, rákényszeríti a termelőket, hogy kötelezően alkalmazzanak ezeket a szövetségeseket, gyérítő szereket, akkor az fölborítja ezt az egyensúlyt. Anyagi, környezeti és szerintem egyébként etikai felfordulást is az ökológiai gazdálkodók számára.
Hogyan lehet ezt kivédeni? Van erre módszer, vagy gondolkodnak-e olyan módszeren, ami ezt esetleg meg tudja kerülni? Mert hát ugye éppen most itt hallottunk egy előadást, mondta a fitoplazmáról, azért úgynevezett nyáimmunitás, ha már az emberi járványoknál beszélünk, azért arra szükség van, tehát nem lehet, hogy az egyik helyen van, a másik szőlőterületen meg nincs. Van-e esetleg, vagy dolgoznak-e olyan módszeren, amivel meg lehet kerülni?
Hát vannak olyan előremutató kutatási irányok, amit egyébként nem ez ellen a fitoplazma ellen, mert ezek a fitoplazmák, ezek már itt vannak, nagyon régóta Európában velünk. És más fitoplazmák, akiknek volt hatékonyabb vektora, azok eddig is károsítottak. És azokra kerestek már olyan megoldásokat, amik ennél sokkal elegánsabbak, már pedig annál, hogy megölünk minden rovart, és akkor az is elpusztul, aki nekünk káros. Azt a megoldást keresték, és akkor itt az irányokat vázolnám csak fel. Az egyik az az, hogy például a növényen belül ne tudjon felszaporodni az a kórokozó, aki a kabócának a jelenléte miatt bekerül a növénybe, mert hogy addigra már ott van egy olyan baktérium, aki kolonizálta ezt a teret, tehát elfoglalta ezt az élőhelyet, és ezáltal a kórokozó nem tud felszaporodni, mert már foglalt a tér. Ezt úgy hívjuk, hogy endofita baktériumokat keresnek, amelyek a szőlőnövényre specifikusan hatékonyan tudnak kolonizálni. Aztán van olyan megoldás, ami a kabócának, tehát a vektornak, ezt a kórokozó továbbító élőlénynek a szaporodását gátolja vagy korlátozza azzal, hogy a nőstények és hímek, akik ilyen rezektetéssel, a növény rezektetésével tudják elsősorban megoldani azt, hogy egymásra találjanak, ezt egy mesterséges rezektetéssel gátoljuk, és ezáltal a szaporodás drasztikusan csökken hatékonyságában. Na, ezek a megoldások azok, amikre nagyon várunk, hogy gyakorlatban is alkalmazhatóak legyenek, mert ezek tudnák az alternatíváját jelentő jelenlegi megoldások.
A konferencián szó esett arról is, hogy a koronavírus járvány után hogyan állt talpra a borágazat. A következő percekben a téma egyik előadóját, dr. Novák Csabát, a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyetemi docensét hallják.
Ugye kétféle módon lehet ugye erre válaszolni, hogy mi történt abban a kritikus 2020-as évben, tehát az azonnali reakciója a borászati szektornak mi volt, és miben volt más, mint általában a gazdasági többi része. Másrészt pedig az, hogy utána, 2021 után, miután már gyakorlatilag ugye a korlátozások lebontásra kerültek, mi változott. Az első válasz az az, hogy kellett egy 2-3 hónap, tehát amikor a korlátozások bejöttek, tehát rövid távon azonnali hatás, leállt minden. És minden borászat egyénileg küzdött, harcolt ugye azért, hogy kitalálják, hogy mi az életképes modell az egész világon amúgy ebben az új helyzetben. És második fél évben pedig az látszik az adatokon, hogy magához tért az ágazat, és szinte teljes mértékben behozta azt a veszteséget, amit az első fél évben összeszedett. Ez természetesen nagy részt az online értékesítések különböző formáinak volt betudható, a korlátozások miatt értelemszerűen. Tehát a pénzügyi kár azt gondoljuk, hogy sokkal mérsékeltebb volt a korlátozások idején, mint a többi ágazatban. Ha már rossz a helyzet, az emberek jól akarták érezni magukat, és ez szerintem egy természetes reakció. A másik, ugye az a hosszú távú, az pedig az szerintem az sokkal érdekesebb, hogy visszapattant-e ugyanoda a borász szektor, ahol a Covid előtt volt. Erre elég határozott választ tudunk adni? Nem. Tehát azt látjuk, hogy másképp működnek a borászatok, sokkal nagyobb szerepe van az eladásnak. Az ügyes, jól átgondolt, külföldet ismerő menedzsmentnek, és egyre kevesebb hatása van az eladásoknak. A holtőkének, ugye ez egy régi kifejezés, ugye ezekre a nagyértékű állóeszközökre. Sokkal költségi érzékenyebbek a borászatok, és sokkal inkább az olcsóbb tényező használat felé fordulnak. Tehát nem azok a sikeres borászatok, mert ugye vannak nagy ingatlan állományon működő borászatok, meg kicsi ingatlan állománya, működő borászatok is például, példának okáért, és amit látunk, hogy azok mennek jól üzletileg, azok a sikeresebbek, akik ugye ez az eszköz arány most nagyon bankosan fogalmazva, hogy az állóeszköz meg a forgóeszköz aránya, ami nagyrészt ugye a bort jelenti, a forgóeszköz a mi esetünkben, az állóeszköz arány pedig ugye a földet és a nagy épületeket jelenti, azok a sikeresek, akik kis állóeszközzel dolgoznak. Ha belegondolunk, ez észszerű, ugye ezt tanítják az üzleti iskolákban is máshol, hogy gyakorlatilag a folyó költségedet minimalizált, és az üzletileg hasznos. Tehát ugye azt látjuk, hogy akik pénzügyileg jól teljesítenek, azok nem nagy állóeszközigénnyel dolgoznak.
Az online értékesítést említette, hiszen hát magamból kiindulva szinte én is mindent rendelek már valamiféle futárszolgálattal. De hát amikor bejött a Covid, akkor volt olyan borászat, amelyik mondta, hogy de hát még honlapom sincs, tehát nem, hogy online tudjak értékesíteni, de még nem vagyok jelen ott. Ez megváltoztatta az e fajta gondolkodást a borászatokban?
Abszolút, abszolút, sokkal inkább online tereken adnak el. A különleges borok is megjelentek. Amit nemzetközi szinten is látszódott, hogy elmozdult a piac a nagyon drága, nagyon különleges dolgok felül, ugye a francia elitborok emiatt szenvednek, a közép kategória felé, és ez Magyarországnak is jó üzletileg.
Kedves hallgatóink, Formint Summit címmel rendeztek minikonferenciát a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Az eseményen elhangzottakról hallhatták összefoglalónkat.